Hámri József akadémikus nagykutatót, az akadémia elnökét, Kampis György filozófust, az ELTE TTK professzorát, és Béres Tamás tanár urat, evangélikus lelkészt, aki a Jezénusz Központ munkatársa. Jó magam, Fábri György vagyok, és pusztán annyi a szerepem, hogy moderáljam ezt a beszélgetést. Engedelmükkel ezt ülve tenném meg, és előre elnézést kérek azoktól, akiknek hátat fogok fordítani, ez a televíziós felvétel sajátosságai miatt van így. Nyitó kérdésként engedjék meg, hogy azt fölvessem az önök számára, hogy ami az egyik ilyen humángenomikai beszélgetésen merült fel, miszerint áttekintették tudós professzor urak, falus akadémikus egyebek között, hogy milyen veszélyei, milyen megfontolandó korlátjai lehetnek adott esetben a humángenomikai kutatásoknak. És akkor sok aggódó észrevétel elhangzott a részvevők oldaláról is, közönség oldaláról is, és akkor megfogalmazódott egy kérdés. Rendben van, veszélyeket tovább menni bizonyos genetikai kutatások útján. Azonban ismerve a tudománytörténet olyan esetet, amikor egy tudós, ha megvolt a lehetőség valamilyen probléma feltárásának, megismerésének, akkor pusztán azért, mert úgy látta, hogy ebből baj lehet, nem ment tovább azon az úton, nem született meg egy újabb felfedezés. Hát amikor nem anyagi korlát volt, nem valami fajta külső tiltás volt, hanem valami fajta, ha úgy tetszik, önként vállalt önkorlátozás révén, azt mondta a tudós, a tudomány, egy tudomány szak, hogy nem, ezen az úton nem megyünk tovább, mert ebből baj lesz. És egy kicsit tanástalanul néztünk egymásra, hogy léteznek-e ilyen gátak, léteznek-e ilyen megfontolások. Mit gondolnak erről?
Ott nem hangzott el semmiféle ezzel kapcsolatos példa.
Konkrét példa.
Akkor én hadd mondjak egyet, ami egészen friss, amerikai. Ugye agykutatásról van szó, és kiderült, majdnokon végeztek ilyen vizsgálatokat, hogy a mozgást egy mozgástervező központ indítja el először, ugye az agyban, a fali lebenyben, ott van, tehát egy, megtervezi, hogy hogyan kell mozogni, például akar egy banánt kapni a majom. És ezután jön a végrehajtás, kis késéssel, amit már a frontális kérekben megint csak két központ fog végezni. Tehát több központról van szó, amelyeknek van egy elektronos aktivitása mindegyiknek. Ezeket elvezették, kompjúterbe tették, földolgozták, és egy végrehajtó szervvel, tulajdonképpen művégtaggal ugyanazt végig tudták játszani, amit a rendes karral is. Hát ez nagyon érdekes dolog volt, és eddig nagyon szép, és tulajdonképpen ilyen robotikai szempontból rendkívül fontos is továbbfejlődés szempontjából. Ám de az történt, hogy nem akarom megnevezni az amerikai hadügyminisztériumot, Pentagonnak hívják, tehát az ottani néhány szakértő rájött, hogy ez nagyon érdekes lenne emberen is megcsinálni. Emberen azért, mert hiszen akkor tulajdonképpen még hozzátartozik a történethez, hogy a kutatók a majmokon nemcsak, hogy elvezették ezeket az elektromos mintákat, hanem rögzítették, tárolták, és egy másik majomba visszavezetve ugyanezt elő tudták idézni, tehát ugyanúgy a majom elkezdett ugyanúgy mozdulatokat végezni. Tehát át lehet vinni. Na most erről az jutott eszedbe a szakértőknek, hogy talán akkor ilyen módon a gondolatokat is, végrehajtásokat is át lehet vinni egyik emberről a másikra, tehát hajrá, nézzük meg, hogy embereken hogy lehetne kísérletezni. 20 millió dollárt ajánlottak fel egy labornak, a labornak valamennyi tagja visszautasította, hogy ilyen vizsgálatokat végezzenek. Úgyhogy jelenleg nem tudom, hogy egyáltalán hol tart a dolog, de én azt hiszem, hogy a tudósok nagy részében van egy olyan morál, etika, ha akarjuk így nevezni, amely tulajdonképpen megakadályoz. Egy másik példa, egy kicsit fordított, az atombombáról van szó, ugye Szilárd Leó részt vett az atombomba megalkotásában, igazából nem csak a levéllel, hanem később is. Híres levél volt, amit Einsteinnel írattak alá, aminek aztán az eredmény adott, hogy elkezdődött maga a program. És amikor elkészült az atombomba, akkor Szilárd Leó rájött, hogy borrasztó lenne ezt le is dobnák, úgyhogy tiltakozó leveleket írt, hogy idáig rendben voltunk, de innen kezdve nem vállaljuk azt, hogy ezt le is dobják. Ennek ellenére ledobták, tehát nagyon vigyázni kell, hogy meddig is van egy kezdve. Még azt hozzátenném Szilárd Leóval kapcsolatban, hogy ő ugyanakkor a békés felhasználás szempontjából nagyon fontos, atomreaktoroknak ő volt az első előállítója, tehát egy tudósban sok minden lakik.
Teljesen egyetértek azzal, amit a Hámori professzor úr mond. Egy dolog talán még szerintem érdekes, amit hozzá lehetne fűzni. filozófiai, antropológiai, kultúra elméleti szempontból, hogy hát ezek ilyen kulturális fékek, amik ilyenkor működnek. Tehát én azt gondolom, hogy fontos dolog arról beszélni, hogy az egyéni tudósnak hol van a felelőssége, meg hogy ő akkor hogyan dönt egy adott labor, ahogy említetted, ő milyen döntést hoz. De egy ilyen döntés mögött még sokkal fontosabb az, hogy egy társadalom van, egy olyan társadalom, amely bizonyos kultúrának a részesévé tesz bennünket, amely azt igazolja vissza, hogy így döntünk, vagy nem így döntünk. Ez azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert ugye itt van a dolognak sajnos a bökkenője is. Hát, hogy nem minden kultúra ma olyan a Földön, amelyik egyformán gondolkodik felelősséggel a jövőről, vagy azokról a kockázatokról, amelyeket itt most megpróbálunk kiértékelni. Tehát van ennek egy pessimistább olvasata, hogy sajnos elképzelhető nem csak a majó ember katona vonalon, hanem egy csomó más vonalon is egy olyasfajta szenárió, hogy amit nem csinálunk meg mi, és nem csinálnak meg az amerikaiak, megcsinálja valaki más, miközben itt beszélgetünk. És akkor ez egy másfajta kérdéskört vet fel azzal kapcsolatban, hogy mind múlik ez valójában.
Tamás, hogyan látod, amikor megnéztétek tudományos vallás kapcsolatát történetileg és a természettudományok tekintetében? Ez a fajta kulturális meghatározottság, amely nagyon erőteljesen, főleg a kevésbé szekularizált időszakokban a vallásos hithez, a vallási kultúrához kötődött. Ez mennyiben tudta a tudományos kutatást, akár ilyen morális szempontok alapján, akár más szempontok alapján befolyásolni?
Azt mondom, hogy az elsődleges szempont a morális szempont, amely mérhető esetleg ebben az összefüggésben. És az utóbbi néhány évben, talán évtizedben azért jelentkezik egy sajátos meggondolás is. Tudnélik, én azt hiszem, így kívülállóként, hogy a kísérletező tudósok azok minden alkalommal, amikor egy emberkísérlet helyett egy állatkísérletet végeznek, akkor bizonyos szempontból lemondanak arról, hogy teljes eredményhez jussanak. Lehet, hogy vannak olyan biológiai folyamatok, ahol egészen jól helyettesíti az állat, de el tudom képzelni, hogy a legtöbb esetben szívesen megtennék. Most viszont, ami a legutolsó néhány évben nagy kérdés lett, az egyáltalán az, hogy az állatokkal jogunk van ezt megtenni. Tehát picit szorulunk visszafelé, és keressük azokat az életformákat, vagy az élet szerveződésének azokat a szintjeit, ahol még hozzá lehet úgy nyúlni a természethez, hogy egyrészt kapunk megfelelő eredményeket, amelyekre szükségünk van, másrészt pedig, ahogy a Kampis tanár úr is mondta, egy bizonyos társadalmi konvenció, amely mögötte áll, ezt egyrészt megengedi. Másrészt pedig ugye a saját morálunk nyilván erre épül fel, vagy legnagyobb részt erre épül fel. Valójában minden egyes esetében ezért megharcolandó a kutatók számára, úgy képzelem én ezt.
Amikor vallás és tudomány viszonyáról kezdünk el beszélgetni, most közelebb lépjünk a témánkhoz, hiszen ezért jöttünk össze, akkor azért én úgy látom, hogy ez a bizonyos társadalmi konvenció, amit te így neveztél, kulturális háttérnek nevezte Kampis tanár úr, ez jelentős a nyugati kultúra jelentős részeinél nagyon szorosan összefügg a keresztény vallásnak, illetve egyre inkább, hogyha Európáról beszélünk, már nem csak a keresztény vallásnak, hiszen most már a muszlim tömegek jelentős részben itt vannak az ő álláspontjukkal, az ő konzervatívumukkal. Hogyan látják azt a problémát, hogy a szekularizált világban, a szekularizálódó világban ez a társadalmi konvenció mind nyugszik, a valláshoz jobban kötődő társadalmi rétegeknél, kutatói csoportoknál ez a fajta konvenció hogyan érvényesül, ez mennyiben befolyásolja ezeknek a morális szempontoknak a meglétét a kutatásban? Akár ilyen konkrét, egyenként megharcolandó kutatási kérdéseknél, hiszen valószínűleg lehetségesek olyan kulturális hátterek, amelyek például egy ilyen kísérletnél, egy ilyen majom ember ingerület átvitel kísérletnél azt mondják, hogy hát nekünk nincsenek ilyen gátjaink.
Hát nem tudom.
Igen, hát rögtön arra gondoltam, hogy ez azért földrészenként, illetve országonként és földrész területenként nagyon változó lehet. Ugye Amerikában egészen más a helyzet, ahol gyakorlatilag az egész társadalom vallásos. Ugye a civil religion az egy viszonylag régen leírt jelenség, ami azt mondja, hogy Amerikában nagyon nehezen lehet elválasztani a társadalmi megjelenések bármely formáját a mögötte álló hittől. Európában ugyanakkor ugye a 20. század elején nagyon híres és jelentős program alakult ki, amelyik pedig direkt arra ment rá, hogy a vallást elválasztja a hittől. Tehát ilyen szempontból nem lehet erre mondjuk nagyon egyszerű választ adok.
A tudományra hittől.
Nem, a vallásra hittől, igen. Ez a Bart Karl Barth féle program, amelyik ugye abból indult ki, hogy a vallás úgy, ahogy van lejáratódott, hogy a világháború utáni időben, és most ami szükséges, az az eredeti genuin hit, amelyik abszolút személyes, és elválik minden más társadalmi jelenségtől.
Igen, azt hiszem, hogy kontinensről kontinensre menve. Nos, nem csak a muszlim vallásnál kell valamit majd kitalálni. De hát ott van egy nagyon régi kultúra, a hindu vallás, ami tényleg egy rendkívül karakteres vallás, és meghatározza ma is a hinduknak, és nem csak a köznépnek, hogy így mondjam, hanem a nagyon jó kutatóik vannak az indiaiaknak, azoknak az életét is. Ugyanis a vallás az ő esetükben és más esetben, és aztán buddhistáknál sem, jelenti azt egyértelműen, hogy ez valamiféle istenhittel is párosulna. Tehát a két dolog az szétválik. A vallás neve szerint is religió, ugye? Religió, fölírtam magamnak, annyit jelent, hogy újra megteremtett kapcsolat. Tehát a sok minden sokkal szélesebb, mint amit mi a hitnek nevezünk. Az Isten hitnek nevezünk esetben. A hitnek is többféle formája van, de itt nyilván az Isten hitről van szó. Tehát amikor vallásról beszélünk, akkor tulajdonképpen a kollektivitásnak, az emberek közötti kapcsolatoknak egy nagyon széles formációját kell elképzeljük, amely a mi terminológiánkban persze, itt Magyarországon és Európában, Amerikában is szorosan összekötődött, mint hogy a gyökerek keresztények a keresztény vallással. Tehát van keresztény vallás, van muzlim vallás, sokféle vallás van. A lényeg azonban, és a kérdésed az vonatkozott, hogy ez miként befolyásolhatja a tudományos gondolkodásmódot. És azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan át kell adjam Kampis professzornak a szót, mert már ő régen szeretett volna erre válaszolni.
Biztos vagyok benne, bár még nem tudom, mit akarok mondani. Szóval én azt hiszem,
ez az igazságkeresésnek egy autorok van.
Én azt hiszem, hogyha egy kicsit komolyabban beszélünk a vallásokról, és nem vagyunk a fogjai a saját vallásunknak, vagy vallástalanságunknak, úgy, ahogy ezt mi most itt Európában megéljük, akkor tulajdonképpen el kell ismerni azt, hogy minden vallás pozitív társadalmi funkcióval rendelkezik abban a közegben, ahol létrejött, és éppen ennek a pozitív funkciónak a betöltésére jön létre és marad fent. Ilyen értelemben a vallásoknak mindig van, hangsúlyozom, az adott közeg számára egy olyan morális üzenete is, ami normatív értékkel bír, tehát a társadalom életét szabályozni képes, segít abban, hogy olyan döntéseket hozzál, amelyeket a közösség helyeselni fog, és a közösség életét lehetővé teszik. Hát a probléma ebből a szempontból nézve akkor jelentkezik, hogyha a különböző kultúrák, különböző vallások egymással szembe kerülnek, konfliktusba kerülnek. Ez persze nem vallások konfliktusa elsősorban, de az a fajta konfliktus, amit egyre inkább sajnos kirajzolódni látunk, a legkülönbözőbb neveken szokták ezt ugye említeni, észak és dél, meg mindegy, hogy hogyan nevezzük. Ennek sajnos van persze egy vallásos kultúrtörténeti vetülete is, ami viszont akkor hirtelen élessé teszi azt a kérdést, hogy mi az, amit az egyik kultúra megenged a másikkal szemben. Most nem csak úgy értve, hogy a másik kultúra képviselőjével szemben, hanem mondjuk ugyanazt, amit egyik helyen tiltanak, a másik helyen megengedik, visszatér az eredeti kérdésre.
Kicsit mielőtt kilépünk, ha úgy tetszik, a szűkebb, hagyományosabb európai keresztény kultúrkörből, egy kicsit ennek a belső feszültségeire irányítsuk a figyelmünket. Ugye szerző sokasága, kollégáim kivetítettek, előbbek ki is tudnak vetíteni könyvfedő lapokat, elsőrangú világszínvonalú természettudósok sora ír könyveket természettudomány, tudomány és vallás kapcsolatáról, akár úgy, mint az ő személyes életüknek az élményéről, mint természettudós kutatónak és vallásos embernek az életéről, akár mint két rendszernek a találkozásáról. Ugye itt ez egy történetileg is meghatározó, történetileg is érdekesen alakult viszony, hiszen belső ellentmondásokkal, ha csak arra gondolunk, hogy az újkori természettudomány nagyon sok esetben konfliktusba kerülve egyházi tanításokkal, akár egyházi joggyakorlattal, amely bizonyos évszázadokban nem is volt teljesen következménymentes, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát a modernkori természettudomány így jön létre, így alakul, miközben az európai civilizációnak, kultúrának, tudománynak a hordozója az egyház keretében történő műveltség és iskolarendszer volt. Tehát ezek ilyen belső feszültségek, amelyek évszázadok során kialakultak, működtek. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az a fajta nagyon sommás, és hát én azt gondolom ma már senki által nem használt leírás, amely a csúnya sötét középkor a maga vallási butaságával el kell törölni a tudomány felvilágosult fényénél megvilágított szebb jövő érdekében. Ez nem áll fenn, hogy a konfliktus feszültség való megvan, talán éppen az bizonyítja, hogy nagyon sok könyv, nagyon sok mű születik erről a problémáról, természettudományos oldalról. Hogyan látjátok azt a természet, az európai természettudományos, atlanti természettudományos kultúra, és nagyon erős technikai haladás kényszer, vagy haladás orientáció. Erre hogyan tudott reagálni a kanonizált vallás, az egyházak maguk, akár az egyházi tanítások, hiszen erről pápai enciklikák szólnak, ugye a 20. században végig születtek ilyenek.
Hát ez a tudománytörténeti probléma részben, ugye? Tehát említetted a nem is olyan sötét középkort, ami alatt azért volt tudomány. Szóval azért ne felejtsük el, hogy ez nem volt egy olyan rendszer, ahol volt tudomány. Amellett, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy például Magyarországon, a középkorban, tehát az Árpád korban mondjuk így, amikor erőteljesen keresztény volt a úzus, hogy így mondjam, tehát a szokás, akkor 156 napon nem lehetett dolgozni. Ennyi volt a szabad nap, a vasárnapokat is beleértve. Ezt egyébként Hernádi Miklóstól tudom, aki ezt kutatta. És ami annyit jelentett, hogy 156 napon keresztül valami más kellett csinálni az embereknek. Nyilván időnként beszélgettek is egymással, talán sokkal többet, mint manapság. De minden esetre visszatérve a középkornak voltak tudományos eredménye is. Na most ezt követte azután az újkor, és az újkorban is még Newtonig tulajdonképpen a hit és a tudomány nem vált el egymástól. Ezek az emberek, Galileit is beleértve, aki ugye hírhetté vált a idők során, ők tulajdonképpen nem szakadtak el attól, hogy van egy kreátor, tehát valaki, aki megalkotta. Ez a 18. században következett be viharos gyorsasággal, köszönhetően részben az enciklopédistáknak, ugye a főleg francia kiválóságoknak, nem csak Voltairenek, a többieknek is, akik hát talpára állították, hogy úgymond a tudomány, olyannyira, hogy a 19. században azután a tudomány és a tudósok azok ex officio nem voltak hívő emberek, tehát a vallásra nagyon gyakorolták. Nagyon érdekes, tehát abszolút laicizálat lett a tudomány. Ehhez képest jött a 20. század a maga óriási fejlődésével. 20. századra az is jellemző, hogy az összes tudományos felfedezés 99%-a 20. században született meg. Ez nagyon fontos egyébként, tehát óriási, robbanásszerű a fejlődés, nem csak technológiában, a tudományban is. És ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy ahogy mondod, könyveket írnak, hezitálnak, gondolkodnak, visszavezetnek dolgokat, és mind többen gondolják azt, hogy valami másnak is kell lenni a matérián kívül. Tehát visszakerülünk valahogy ahhoz, amit sokan hitnek neveznek, legtöbben ugye, mások pedig valamit el akarnak képzelni, ami legyen az a Big Bangnek a kreátora, vagy legyen az például az életnek a megindítója, ha így lehet mondani, de mindenféleképpen valaki, vagy valami, ami szabályozza ezeket a dolgokat. Nagyon jellemző, hogy jelentős tudósok egyébként vállalják is, nem csak a következményét, tehát hívők. Ilyen volt például a mesterem Szent Ágata János, aki köztudottan egyébként a egyházathoz tartozó evangélikus hívő volt. De ilyen volt Sir John Eccles, a kiváló Nobel-díjas neurofiziológus, aki oly mértékben jelentős hívő volt. Emlékszem rá, amikor először Pécsre látogatott, 1962-ben még ott dolgoztam, minden nap az öregnek, tehát Szent Ágatainak, aki egyébként nem volt katolikus evangélikusok, minden nap el kellett kísérni az Eccles házaspárt egy misére reggel, mert azzal kezdték a napot. Tehát ő egy erőteljesen katolikus ember volt, igaz, hogy a felesége katolizálta őket, de mindegy, aztán katolikus lett. A Sherrington, aki az ő mestere volt, hasonlóképpen hívő ember volt. Angliában egyébként is, amiről közismert, hogy nagyon laikus társadalom, megdöbbentő sok ember ilyen vagy olyan módon talán a hívő körébe tartozik. Ez valamiféle olyan magyarázatot igényel, hogy tulajdonképpen nem mindent tudunk megmagyarázni ma a tudományban, bármennyire is sokat tudunk, csak kizárólag a tudományos érrendszerekkel. Valami másra is szükség van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy amennyiben valamásra tartozom, te gondolom hívő vagy.
Igen.
Én is az vagyok. Tehát katolikus és nem evangélikus, de hát nem lehet mindenki katolikus, ugye? Tehát ez a dolog magyarázatot igényel, és aztán megint Kampis professzor már ki van hegyezve arra, hogy...
Én azt hiszem, hogy a magyarázatnak többféle funkciója van, nagyon sokféle magyarázati igény létezik az emberben, és azt hiszem, hogy ezek a magyarázati igények amennyire különbözőek tudnak lenni az emberekben, annyira közösek a kultúrákban, tehát ugyanazok a típusok, az igénytípusok lépnek fel a különböző kultúrákban, ennyiben talán a magyarázatra vágyás az emberi természetnek, valószínűleg egyébként egy biológiai evolúciós módon létrejött emberi természetnek a része. Én azt hiszem, hogy a vallás képessége is egyfajta módon kapcsolatos ezzel, egy univerzális emberi képesség. Nem ismerünk olyan emberi közösséget, amelynek ne volna vallása. Tehát én azt gondolom, hogy mielőtt belemegyünk abba, hogy melyikünk katolikus és melyikünk nem, egyébként én is katolikus vagyok, proforma biztosan.
Mit mondtam?
Sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy nagymamám evangélikus volt. Csak a katolikus egyház úgy engedélyezte vegyes házasságot, hogy... No, szóval én azt hiszem, hogy itt a lényeges dolog a vallás képessége, ami egy egyetemes emberi képesség, és biztos, hogy ott hát semmi sem biztos, de úgy tűnik, hogy összefüggésben áll ezzel a magyarázat igényel. Na most a tudománynak magyarázat igénye, vagy pontosabban az a magyarázat igény, amire az előbb hivatkoztam, és amit a tudomány tud kielégíteni, meg amit a vallások tudnak kielégíteni, ez azért persze átfed, de azért nem egészen ugyanaz. Tehát erre azért nagyon érdemes gondot fordítani. Ezt a legkülönbözőbb módokon meg lehet fogalmazni, Arisztotelészre hivatkozva, hogy a középkorban tették, ugye, akkor persze kicsit ilyen skolasztikus színezettel.
Ugye van ez a klasszikus skolasztikus elv, ami hiszek, hogy érthessek, érteni akarok, hogy higgyek. Hogy egy katolikus megszültést vezessek ide be. Tehát ez azért ezt a kettősséget leírja valamiképpen.
Hát igen, csak ebben belejön az cselekvés, ugye, mint harmadik. Tehát valamiképpen pont úgy akartam, feladtad a végszót, mert én arról akartam beszélni, hogy van a secundum naturam és a contra naturam, tehát, hogy mondjuk magyarul is, a természet szerint való, és a természet ellen való, ez persze buta fordítás, noha emiatt küldtek mágiára embereket, egy fordítás értelmezési probléma miatt, de valójában a természet ellen való azért csak egyszerűen annyit jelent, hogy valójában az ember cselekedetei által létrejött tudás. A tudomány egyértelműen elkötelezi magát a második mellett, és hát a vallásos típusú magyarázat megértés pedig elsősorban ott lép be, ahol az első kategóriába tartozó megértés igény van. Hát úgy is mondhatnám, hogy azoknak most akkor térjünk vissza, mégis, bár éppen azt mondtam, hogy hagyjuk el, de mégse. Szóval térjünk vissza mégis a katolikus, keresztény, zsidó hagyományokhoz. Azoknak, akik a Bibliát írták, nem az volt a fő problémája, hogy ki és hogyan teremtette a világot, legalábbis az én biztosan laikus, de valamelyes olvasottsággal bíró megértésem szerint ez így van, hanem morális problémáik voltak, az volt a kérdésük, hogy honnan származik a bűn és mit lehet tenni ellene. Aztán ez mindig millió mindennel jár, többek között egy olyan kozmológiával is, ami mondott mindenfélét arról, hogy hogyan teremtette Isten a világot, egyébként kétféleképpen módot első és másod.
Igen, én is azt hiszem, hogy a morális szempont itt nagy hangsúlyt képvisel, de valóban egyrészt a kozmológiai hangsúly is nagyon fontos, másrészt pedig a kozmológiai csodálkozásnak, mondjuk így most a 8. Zsoltárnak a szavaival, később talán idézem majd, de ez annak a csodálkozásnak, hogy van egy olyan világegyetem, amelyben az ember otthon tud találni, ennek a lecsapódása is megjelennek a teremtés könyvében, és ez azért izgalmas számomra, mert talán egy eltérő példáját, vagy típusát adják annak, amiről Hámori professzor úr beszélt. Tudnélik, hogy nem csak olyan tudós van, amelyik hívő, és ezt alkalomattán megvallja, hanem olyan tudós is lehet, amelyik nem vallja meg, de a kutatása közben ezt mint egy háttérérzésként állandóan magában hordja. Ugye ennek talán Einstein a legszebb példája, aki vallásos tisztelettel tudta kutatni a kozmoszt. Einstein. Igen, vallásos tisztelettel tudta kutatni a kozmosz titkait, ahogy erről ugye Torrance a
világhoz. Már nem volt vallásos,
ezt hát ez egy kérdés, igen. Mindenesetre, hogy a Spinoza metafizikája vagy vallásos gondolatai hatottak rá. Én erre azt mondom, hogy Ez a megérzés, vagy ez a ráérzés, ez egy különleges érzés lehet. Nem biztos, hogy minden embernek a sajátja, ugye Kantot két dolog töltötte el, vallásos tisztelettel a csillagos ég fölötte, és az erkölcsi törvény az emberben. Ez az első, ez a kozmikus, vagy kozmológikus érzés, ez azt hiszem, hogy nagyon sok embernek a sajátja lehet, és kitüntetett helyzetben vannak talán a kutatók, akik úgy érezhetik, hogy mindig egy lépéssel talán közelebb kerülnek Isten titkaihoz. Persze, hogyha így fogalmazzák.
De hadd évezzem egy pillanatra, ki ez az én dolgom. Hogy nagyon afelé haladszottak számomra hangsúlyok venni, hogy hát van egy világ, a morál, az ember, a valamifajta transzcendenthez való kötődésnek a világ, ami tulajdonképpen a vallásos megismerésnek az illetékességi területe, úgy tetszik a természet, az önmagában levő természettel való találkozásunk, és van a körülöttünk levő, mi általunk is befolyásolt tárgyi, technikai, társadalmi konkrét világ, ami pedig a tudományos megismerésnek volna az illetékességi köré, és tulajdonképpen a kettő az így el is lehet egymás mellett. Miközben, ha én jól olvasom akár az erről szóló természettudományos vitákat, akár az erről szóló mondjuk pápai enciklikákat, mondjuk a 98-as, a II. János Pál által kiadott Fideszet Rációt, amiben ő ezt így nem választja szét ezt a dolgot, hanem nagyon keményen összekapcsolja, azt mondja, hogy nem igaz az, hogy létezik olyan tudományos tudás, érvényes tudományos tudás, amely nélkülözheti a transzcendenciával, a hittel való találkozást, együttlétet, átfedést. Tehát itt azért én egy konfliktust nézek ebben, hogyha szétválasztjuk, persze ellennének egymás mellett békésen, de valójában az egy kérdés a vallásos gondolkodás számára, az egyház gondolkodás számára, hogy hogyan lehet igenis együtt. Nem egyfajta újmódi duplex veritásnak a keretében, hanem az egy veritásnak a keretében.
Hadd kezdem most akkor én a sort, én azt szeretném mondani, hogy szerintem nincs itt egy ellentmondás, persze attól függ, hogy hogyan értelmezzük, hogyan olvassuk ezeket a szavakat, amiket idéztél. Szóval én azt gondolom, hogy az talán nem volna igaz, hogy nincsen olyan tudományos tudás, aminek nincsen transzcendens vagy vallási értelemben véve a tárgyon túlmutató vonatkozása. De nincsen ilyen emberi tudás, aminek ne lenne ilyen vonatkozása. És illeténképpen aztán a két világ óhatatlanul láthat egymással. Tehát ahogy az előbb arról beszéltünk, hogy nincsen emberi társadalom és emberi kultúra vallás nélkül, mindegy, hogy az milyen vallás ebből a szempontból, mi egyébként egy szép ökömlénének az alapjait tudja szolgáltatni. Ugyanúgy akkor nem lesz olyan emberi tudomány se, ami valamilyen módon ne lenne áthatva azokkal az eszmékkel, amik a legélesebben vagy mondjuk a legpontosabban megfogalmazva vagy vallásos közegben jelennek meg. Tehát mondjuk ilyen szlogenként azt mondanám, hogy egy kultúra van, aminek a részei vagy az alkotó elemei ilyen szövedékes módon egymást áthatva. A mindenkori vallások és mindenkori tudományok persze, ugye nem egy konfliktus mentesen, ami a felszíni megnyilatkozásokat jelenti, de hát ez mindig is így volt, és ez így van az iszlámban, épp úgy, mint a katolikus világban.
Igen, én is nagyon örülök, hogy kimondtad az egy kultúrát, valóban egy kultúránk van. Egyébként szerencsém volt, hogy 90 vagy 91-re volt itt a pápa, II. János Pál, és akkor az akadémián mondott ő egy beszédet erről is megemlékedett, és nagyon híressé vált azzal, hogy a tudósokat és a tudományt abszolút fontos részének tartotta ennek a bizonyos kultúrának. Tehát nem kizárva, hanem inkább beolvasztani. Na most azt mondottad, hogy azért vannak persze ellentétek és viták. Egyébként a viták nagyon fontos részei az emberi kultúrának, szóval én nem vagyok ellene, sőt, szeretném, ha mi is vitatkodnánk egy kis itt, hárman vagy négyen.
Próbálkozom, csak de... egyet értetek, ez nagyon jó.
Következőt mondanám, vita. Ugye, tulajdonképpen, amikor tudományról beszélünk, és hát vallásról, illetve hitről, nem is a hit a vallásról, hanem a hitről, akkor azt kell látni, hogy milyen hatalmas különbség van azért a módszertanban. Tehát a tudományos problémák azok, és a tudományos felfedezések, azok reprodukálhatók. Ez egy rendkívül fontos definíciója, reprodukálhatók, újra előállíthatók. Míg az ilyen vallási élmények, a hittel kapcsolatos élmények, azok egyedi unik, ahogy mondják, események, amelyek nem reprodukálhatók. Tehát két különböző dologról van szó, ez egyik. A másik pedig, ugye van a híres, ennek következtében a tudományos dolgokhoz hozzá lehet nyúlni tudományos módszerekkel, módszertannal. Amiért nem lehet hozzá nyúlni, az nem tudomány. Ugye ez a Popper-féle falzifikációs teória, amit érdekes módon mindenki elfogadott, akár materialista volt, akár pedig dualista. Ez a dualista, az még egy pillanatra meg visszatérnék. Ilyen volt, egy nagy vita volt egyébként, ha már vitáról van szó, Eccles, tehát az egyik Nobel-díjas, és Monod, Jacques Monod, egy híres Pasteur Intézetnek az igazgatója, a molekuláris genetikának a megalapítója, ugyancsak Nobel-díjas. Összehívták őket, ezt a két embert, akik egyébként nagyon jó barátságban voltak, hozzá kell tennem. Bostonban egy 4000 fős hallgatóság előtt, hogy vitatkozzanak. Ugye két teljesen eltérő, az egyik mondom, dualista, másik pedig materialista, monista. A moderátor, mondjuk Fábri György, mellett ült, bemutatta őket, jobban van, mint két nehéz súlyú blokszor volt egyébként, jobban van Sturgeon, Eccles, Nobel és ebből, valóban ez. Hát akkor tessék vitatkozni, és erre körülbelül 5 percen keresztül simogatták egymást, csak nem szóltak semmikül. Erre a moderátor azt mondja, uraim, nem azért jöttünk ide, nem azért fizettek ezek az emberek itten még belépő díjat is, hogy ennek itten udvariaskodjanak, tessék vitatkozni. Na hát elkezdtek vitatkozni, és azután itt a vita ott dőlt el, hogy a Monod éppen a falzifikációs teóriának az alkalmazásával, mind a kettő használta ezt, hogy a Monod azt mondta, hogy a genetikának abszolút törvényei vannak, abszolút felfedezései vannak. Amikor erre Eccles nagyon ártatlan, tehát akkor nem lehet most már tulajdonképpen se így, se úgy ezeket hozzányúlni. Hát akkor rádöbbent a Monod, hogy tévát követett el, de hát nem egészen abszolút, csak 90%-os. Tehát még lehet valamit kezdeni vele. És erre visszavágott, és a teológiát, meg a hitet, hogy Isten, meg ez az. Én nem mondtam, hogy ez tudomány. Én azt hiszem, ezt nem is kell, és nem is lehet falzifikációs teóriával egyáltalán hozzá se lehet nyúlni. Tehát itt volt a különbség. Nagyon érdekes, hogy ez tovább vitte persze az Eccles, nagyon jó debatter volt. A végén azután, ahogy az Oxfordban is csinálják, két ajtón kellett kimenni az embereknek. A Monod ajtón és az Eccles ajtón. Hát Eccles győzött, de mindez a falzifikációs teória miatt. Azért mondtam el, mert szerintem ez is egy jelentős különbség. Tehát a hittel kapcsolatos dolgokat nem lehet tudományos módszerekkel bizonyítani. Jól mondom?
Nagyon örülök neki, hogy a teológia szó elhangzott. Ugye egy vallásról és hitről beszéltünk, és úgy voltunk vele, hogy a vallás az, hogy nagy és megfoghatatlan, a hit az pedig kicsi és megfoghatatlan. A kettő között valóban ott van a teológia, amely tényleg arra vállalkozik, hogy a személyes hitet a vallás hátterén tudományként fejtse ki. Tehát ilyen értelemben a teológiának elvileg az volna a feladata, hogy ringbe szálljon, és ha kell, simogasson időnyerés céljából, ilyen is előfordult a tudomány és teológia párbeszédében. Hogyha kell, akkor pedig üssön, hogyha arról van szó. És ezzel kapcsolatban én azt mondanám, hogy van a teológiának talán egy olyan módszertan, amivel úgy tűnik, hogy tud mit kezdeni. Én nem a falszifikációs elméletet említeném, hanem úgy a természettudományok általános módszerét, azt a fajta módszert, amikor az egyesről következtetünk, az általánosra. Tehát egy bizonyos indukciót, egy induktív módszert, ugye, amiről tudjuk, hogy az egy problémája van, hogy sohasem juthatunk 100%-os bizonyossághoz ennek a segítségével, bár az igaz, hogy amit kapunk eredményként, az minőségileg mindig más, mint amiből kiindultunk. Ugye a másik, amivel a formális tudományok foglalkoznak, az a dedukciót, pedig az a probléma, hogy bár az eredményünk a 100%-os, de nem jutunk ismerethez, mert amiből kiindultunk, az minőségileg magában foglalta azt, amihez elérkezünk. A teológia pedig azt ismerte fel mostanában, hogy a 20. század elején élt egy pragmatista matematikus, aztán pragmatistává vált Charles Sanders Peirce, aki újra felfedezte Arisztotelésznek azt a harmadik következtetési formáját, amit ugye abdukciónak neveznek, hogy ezzel a teológia, mint hogyha tudna valamit kezdeni. Mert ugye ez az a következtetési forma, ami egyébként valószínűleg minden orvosi diagnózisnak a módszeréhez is hasonlít, hogy van egy bizonyos elméletem, van egy bizonyos általános esetem, és meg kell néznem, hogy az általános esethez találok egy olyan elméletet, amelyik a legjobban leírja azt, amire ez vonatkozik. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy már a sűrűjében vagyunk. Mert ha azt mondjuk, hogy mondjuk a teremtést le kell valahogy írni, és akkor nézzük meg, hogy mondjuk az ősrobbanás elméletére és annak a fizikai paramétereire milyen szó vagy milyen leírás az, ami a leginkább alkalmazható, akkor végig lehet próbálni, hogy természettudományos, vallási, teológiai és stb. Modellek, ugye, vagy koncepciók állnak itt rendelkezésünk.
nem a teológia irányába szeretném elvinni a beszélgetést, hanem annyit ad provokáljak, hogy a mi tavalyi felmérésünk szerint, amit egy országos reprezentatív mintán végeztünk, például rákérdeztünk arra is, hogy egyes, így, hogy kutatási irányzatokat mennyire tartanak tudománynak Magyarországon, és hát bizony a teológia az nagyon kevéssé tudományként él a közvélemény fejében, tehát egészen alacsony százalékos megoszlást kaptunk arra a kérdésünkre, hogy a teológiát nagyon tudománynak. A filozófiával nagyjából egy szinten van ebben a tekintetben, és nem mondom meg, hogy mi minden van előtte, mert akkor mindannyian hosszan elszomorodnánk itt a parapszichológiától kezdve. Tehát ezt inkább hagyjuk, csak ezt így a teológia kapcsán említettem meg, de hadd vezessem pont ezen a vonalon tovább a beszélgetést, az igazság fogalmak, tehát azért a hit igazsága, azért abszolút igazság. Tehát ott egy, ha úgy tetszik, a tökéletes igazság felé vezető utat írja le a legtöbb ilyen típusú dokumentum. Ugyanakkor a tudomány igazsága az abban az értelemben relativizált igazság, különösen mondjuk elnézést a csúnya szavakért a posztmodern korban, amikor az állandó tudomány öndekonstrukciója zajlik, állandóan megkérdőjeződik. A Derrida meghalt, de a nyomai még itt vannak eléggé közöttünk. Ebben a korban, amikor létezik egy ilyen relativizált tudományos igazság fogalma, amely ráadásul nagyon komoly kétségekkel övezett az elmúlt évtizedekben a technikával, technológiával szemben, szkepticizmus korában, és így tovább, és létezik a hitigazságnak, a tökéletességre, az abszolútumra való törekvése, akkor nincs egy újraéledő, nagyon erőteljes ellentmondás a két megismerési forma között, ismeretelméleti szempontból.
Hát most, hogyha igen, hogyha mérkőzést akarunk, szóval azért nincs, na jó, de a folytatás azért rossz lesz, azért nincs, mert én azt gondolom, hogy logikai eszközökkel megismerést végezni nem lehet. Megismerést csak olyan eszközökkel lehet végezni, amelyek a megismerő tárc természetéhez alkalmazkodnak, tehát valamilyen módon tapadnak hozzá. Nem akarom ezt szükségképpen arra redukálni, hogy csak tapasztalati módon lehet megismerést végezni, de biztosan a tapasztalat az egyik legbiztosabb példa, amit ismerünk arra nézést, amiről én itt nem beszélek. Tehát az, hogy ez itt egy kéz, persze a filozófusok tudják, hogy miért ezt a példát mondom, az, hogy ez itt egy kéz, ez egy olyasfajta tudás, amit nem tudunk kétségbe vonni, aki ezt kétségbe akarja vonni, az nem jut el arra a beszélgetésre, ahol ezt megpróbálhatná megtenni. De azért eredendő formájában a számunkra élményszerűen mégis egy tapasztalati elemként jelenik meg. Egy logikai természetű tudás, az bármennyire is tulajdonképpen a szigorú zárt felépítettsége miatt kétségbe vonhatatlanabbnak tűnik, valójában mégis sokkal hipotetikusabb, hiszen mindig ha-akkor szerkezetű, tehát tulajdonképpen légvár. Ilyen értelme a tudomány az életből nő ki, az összes többi pedig nem csak a vallás, az olyan, amit mi hozunk bele a diskurzusba. Most az nem azt jelenti, hogy erre nincsen szükség, hogy ennek nincsen realitása, hanem hogy nem olyan módon kötődik a bizonyosság fogalmához, hogy most ilyen technikai értelemben használjam ezt a szót, mint hogy a tudományos bizonyosság esetén ez így van. Visszafordítom a dolgot magyarán mondva, tehát én abszolút nem azt gondolom, hogy a tudományos igazság relatív és a vallásos volna az abszolút, én ezt pont fordítva látom. A tudományos igazság olyan értelemben abszolút, amennyire abszolút lehet egy igazság egyáltalán, és igazából a relativizmusnak az olvasata az én szememben az, hogy az derült ki az elmúlt 100 év ismeretelméleti kalandozásaiból, hogy még az, amit abszolútnak látunk, és tulajdonképpen terhelt bizonyos fokú relativizációval, bizonyos fokúval. Tehát ára van a tudásnak, valamilyen módon le kell mondanunk valamiről ahhoz, hogy valami mást megnyerhessünk. De azért a tudományos tudás az olyan biztossággal rendelkezik, mint az, hogy ezt a poharat meglököm, akkor le fog esni az asztalnak a túlsó végén. Tehát egy olyan ha-akkor szerkezete van, ami a tapasztalásból az életből nő ki. Nem úgy, mint a logikának, ami pedig teljesen absztrakt és elvont fogalmakból nő ki.
Nincs bizonyos értelemben, az elmúlt évtizedeket nézem, egy hasonló sorsa a vallásnak, hitnek és a tudománynak abban az értelemben, hogy bekövetkezik egy nagy szekularizáció a 19. században, 20. század közepéig végig bőségesen kitart. Ilyen értelemben egy defenzív pozícióba kerül valláshit az atlanti kultúrkörben. Ugyanakkor, hogyha összehasonlítjuk a tudományképet, a tudományban való hitet, ha úgy tetszik, amit nagyon sok szerző úgy írt le, mint egyfajta valláspótlékot, hiszen erről voltak nagyon komoly értekezések, de nagyjából a 70-es évektől kezdődően, tulajdonképpen már az atombombával elkezdődött egy kicsit, de igazán a 60-as évek végén, 70-es években erősödött fel a technikával, a tudomány mindenhatóságával szembeni szkepticizmus, sőt, az ezzel szemben való nagyon aggodalmas fellépés, ami tart mind a mai napig. Tehát ilyen értelemben a tudománynak a társadalmi pozíciója is visszaszorul, vajon, vagy tekintélye valamelyes visszaszorul. Kérdés, hogy a helyébe visszatér-e a vallásnak, a hitnek ez a fajta kultúrát alkotó erősítő eleje. Hogyan tapasztaljátok ezt? Hogyan látjátok?
Egyszerre vesztes ez a két nagy kultúrkör ennek, amiről beszélsz.
Igen.
Együtt vagyunk vesztesek, tudomány és vallás.
Uh-huh. És győztesek is. Na most, én inkább az utóbbit gondolnám. A tudomány területén feltétlenül, és aztán majd a vallás területén is. De ugye a tudománnyal kapcsolatos, hogy abszolút, hogy igazságok vannak, ugye? De következtetések is, nagyon sok következtetés is, ahol nincsen empiria egyáltalán. Hát, hogy például akár az élet hogyan alakult ki, ez egy tudományos probléma. Nem tudjuk. És nagyon érdekes feltételezések vannak csak. Ennek ellenére azt úgy tekintjük, hogy a devolúció tulajdonképpen, ami van, és amit látunk magunk előtt, az valamikor az élet keletkedésével indult útjára. Na most nagyon érdekes volt, hogy talán 15 évvel ezelőtt egy rádióriport jött, és megkérdezte, hogy mi a vélemény erről arról, és elmesélte, hogy a Dálit is megkérdezték, akkor még élt a szürrealista festőt, arról, hogy mi a kapcsolata a hittel, vallással. És azt mondta a Dáli, hát ő ugye spanyol ugyan, de nem volt hívő. Mindaddig, amíg egy kicsit bele nem ásta magát a gének világába, illetve a DNS világába. Azt mondja, hogy olyan fantasztikusan komplikált dolog, ami az időnek előtte létrejött. Hogy jött ez létre? Az, hogy önérkedve ő hisz, vívő, mert ez csak valami más hozhatta létre. Tehát a lényeg azonban mégiscsak az, amit akarok mondani, hogy vannak olyan dolgok, most a kozmológiáról nem is beszélek, ahol rengeteg a feltételezés, meg mindig nem bizonyított dolog. Például, és új dolgok derülnek ki a univerzumról is. Ki hitte volna, hogy az univerzum az maga is aszimmetrikus. Ugye éppen egy Minden Tudás Egyetem előadásán nagyon nagy élvedettel hallottam ezt egyébként, mert én magam is az aszimmetria kedvelője vagyok, jobb félteke, bal félteke. De kiderült, hogy maga az a tény, hogy a mi univerzumunk, és a mi univerzumunk az univerzum, amit be tudunk látni a jelenlegi körülmények között, ez antianyagot gyakorlatilag nem tartalmaz. Csak anyagot. Márpedig a szimmetriához hozzátartozik az antianyag is. Hozzátartozna. De nincs. Vagy például, amit tulajdonképpen a Pauli annak idején fizikus megfogalmazott, hogy az anyagi világra és a fizikai világára teljes szimmetria jellemző. Megint csak, és kiderült, hogy nem, mert az elektronok azok balra forgatók, tehát a gyenge kölcsönhatásoknál aszimmetria található. Erre mondta aztán Pauli, hogy the God is a weak left-hander, ugye? Tehát az Isten egy gyenge balkezes, de minden esetre sok olyan van tudományban is, ami tulajdonképpen egyetértek, hogy az empíria az egyik legfontosabb, tehát a tapasztalat, a igazolási lehetőség bizonyos dolgoknak. Ugyanakkor a tudományban épp úgy előfordulnak feltételezések, nem bizonyítható hipotézisek.
Az egy érdekes folyamat, hogy tanár úr arra hoztál példát, hogy valaki, mondjuk nem egy tudós, ez ebből a szempontból mindegy, megismer egy tudományos jelenséget, a génszerkezetet, és abból oda jut el, hogy hát ez olyan bonyolult, olyan fantasztikus, olyan nagyszerű, hogy kell léteznie valakinek valaminek, ami ezt teremtette. Egy másik tudományfelfogás, vagy egy másik tudományos gyakorlat meg azt mondja, hogy hát egyre többet és többet tudok az anyagról, egyre többet és többet tudok anyagelven megmagyarázni, akkor mi szükségem van erre a hipotézisre, hogy ezt szintén régi korok tudósai mondták. Ez egy érdekes ellentmondás. Újabb ellentmondást próbálok találni.
Hát optimizmus, pessimizmus, szóval én mindig az optimistákkal értek egyet, nem azért, mert azt gondolom, hogy ők fognak győzni, hanem a kellemesebb úgy élni. Szóval a 19. században a pszichológia többek között azzal jött létre, azzal a küldetés tudattal jött létre, hogy most valami olyat találnak ki, amit nem lehet megmagyarázni. Amit nem lehet megmagyarázni úgy, mint az atomokat, a köveket, meg a stb. Ez történeti tény, mert a Brentano, aki a pszichológiának az egyik megteremtője volt, tulajdonképpen a fogalomrendszer tekintetében a megteremtője, a modern fogalomrendszer tekintetében, az azzal a szándékkal hozta létre ezt az általa felfogott. Na, jó, szóval, tehát magyarul mondva, és azóta eltelt 100 év, és most a kognitív tudomány, a kutatás, mi egymás, azt ugyan nem gondoljuk, hogy megvan magyarázva mindaz, amiről Brentano azt mondta, hogy nem lehet, de azt már nem gondoljuk, hogy nem lehet megmagyarázni.
Tamás? Hát, hogyha itt az empíriáról van szó, és a tudományos tudásról, akkor azért a 20. század végét, és hát mi századunkat is jellemzi az, hogy a tudományos tudás egyre inkább úgy mérettetik meg, hogy kikerül a közfelfogás tudásává válik, és ilyen értelemben aztán nagyon nehéz el is adni azokat a tudományos eredményeket, amire nem bólintanak rá viszonylag sokan, hogy ez így van. Most nem csak a tudományos közösséget értem ez alatt, hanem a tudományos közösség mögött álló, ki tudja milyen széles néprétegeket.
Ilyen értesség... Ez a széles ipari háttér.
Igen, tehát ez nagyon... megvan az infrastruktúrája, igen, ami
beállítottam,
azt hiszem. Arra szerettem volna itt a figyelmet irányítani, hogy, hogy azért, hogyha azt mondjuk, hogy a tudományos tudás sok mindent tud, és mondjuk a pszichológia az pedig sok mindent tud az emberről, vagy leír olyanokat, amik mondjuk a filozófia úgy tudott, úgy tűnt, hogy Brentano Fechner idejében, hogy a saját körein belül annyira nem akar vállalni, akkor azért mondok egy ilyen empirikus tapasztalatot, hogy az ember kint van a tengeren és a hajón hányódik, szó szerint akár, én nekem mind a két értelmem, akkor ott mi az empiriája, és mi az, ami ott neki az empirikus tapasztalatként szóba jövő olyan tudás lehet, amiben úgy érzi, hogy még tud reménykedni. Ugye, tehát most itt a határhelyzeteket próbálom egy kicsit így beállítani, azt a határhelyzetet, amelyben a 20. században biztos, hogy megkívánja azt bizonyos társadalmi tömeg a tudósoktól, a tudománytól, hogy erről mondjon valami olyat, ami használható. Ugye az a anything goes, nem mondom, hogy ez a tudomány eszménye, de azt mondom, hogy a tudomány nagyon sok szempontból alá van vetve ennek. És akkor itt ez empíria, tudás kell hozzá, de a tudományos tudás empirizmusa nem jó hozzá, akkor mi az, ami van? Tehát bizonyos értelemben itt a vallás igazságnak is kellett egy empirikus igazolással.
De egy veszélyes dolog, amit mondasz, ugyanakkor már nem téged gondolok veszélyesnek, hanem az a társadalmi társadalmi közeget, amire utalsz, amikor ezt mondod, mert én azt látom, és amikor az előbb azt mondtam, hogy együtt vagyunk vesztesei ennek az átalakulási folyamatnak, mert a társadalomban létrejött, akkor erre gondoltam, hogy én attól félek, hogy ebben a különleges kihívásokkal teli korban ez nem úgy történik, ahogy ezt te most mondod, hogy az emberek a tudomány helyett a vallásokhoz fordulnak, hanem az történik, hogy a tudomány és a vallás helyett fordulnak az aluljárói szennyirodalom, az okkultizmus, és más ilyen, én úgy szoktam írni, hogy önkiszolgáló tudásformák felé. Azért önkiszolgáló ez, mert van királyi út, nem kell 5-10 évet tanulni baromi kemény és nehéz áttekintetetlen érthetetlen dolgokat, hanem azonnal érteni lehet, és itt van, hogy tessék, ez így van, fából készült villát tartasz, megtalálod a vizet, és nem tudom, hogy most csak azért hozom neked a hülye példa, mindenki értse, miről beszélek. Ugye? Tehát mindenki azonnali nirvánát kap ígéretként, egy olyan lélekhalász mentalitású társadalmi közektől, amely valóban azért használtam ezt a csúnya szót, mert tulajdonképpen a tanástalan embereket, akik a nehéz kornak a kihívásaira nem találják a választ, elfordítják a tudomány és a tételes vallások igazságaitól.
Tökéletesen igazad van egyébként. Ez egy óriási veszély, és nem tudom, talán lassan-lassan befejezzük ezt a beszélgetést, hadd mondjam el, hogy ez megint csak rámutat arra a borzasztóan fontos dologra, amiről lehet majd egyszer egy külön beszélgetést is kezdeményezni, a nevelésre, a nevelés és a oktatás kérdésére. Mindezeket, amiket elmondtál, megfelelő neveléssel lehet tulajdonképpen csak, és ez az, ahol tulajdonképpen azt hiszem hátányban vagyunk jelenleg is, és ha nem teszünk valamit, akkor ez a helyzet fog bekövetkezni, amit Kampis professzorom szemléletesen vázolt itt az elején.